Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős helyettes államtitkárt. Üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Június 14-én pénteken kora délután rögzítjük ezt a beszélgetést éppen a 2018-19-es tanév utolsó napján. Kezdjük is talán egy rövid mérleggel vagy mérlegkészítése, már ha egy tanévről lehet ilyesfajta mérleget készíteni. Milyen volt a most zárult tanév, ez a 180 tanítási nap? Hogyan tekinthetünk vissza rá?
Úgy vélem, hogy egy nyugodt tanévünk volt alapvetően, amit tavalyi év folyamán viszonylag kevés változás kísért abból a szempontból, hogy jogszabályi környezetre, fenntartó váltásokra, nagy átszervezésekre egyébként nem kerül sor ebben az évben. Ezzel együtt is azért számos örömteli dolog zajlott. Azt mondhatjuk, hogy az uniós források felhasználása ebben a ciklusban lényegében a tavalyi, illetve az idei évre összpontosul, emiatt rengeteg felújítás, infrastruktúrafejlesztés zajlik. Összeszámoltuk a elmúlt hónapokban, hogy összességében mintegy 800 helyszínen 276 milliárd forintnyi nagyságrendű hazai, illetve uniós forrásból zajló felújítás, bővítés, átalakítás, tanúszoda, tornateremépítés zajlik. Ennek nyilván megvan a maga ciklikussága, a 14-20-as költségvetési uniós ciklusnak a forrás felhasználása az éppen most dübörög. Ugyanígy a tanévnek egy nagyon örvendetes fejleménye volt ugye az a döntés, ami majd a következő 2020-as tanévben hoz jelentős változást. A kormány hozott arról döntést, hogy a tankönyv ellátást tovább fogjuk bővíteni, ennek az ingyenességét, és lényegében a teljes köznevelésben bevezetjük.
Tehát általános iskolától a középiskola utolsó
évben? Általános a középiskola teljes szakképzés, tehát gyakorlatilag egy teljes tankönyvellátási portfóliót biztosítunk majd.
De akkor ez 2020-as, nem a mostani tanév.
Így van, 2020-as tanév, de a döntés az előző tanév, most záruló tanév során született meg, erre készülünk fel a következő időszakban. A 2020-as költségvetés, aminek ugye most zajlik a vitája, majd ez tartalmazza már az ehhez szükséges többletforrásokat, illetve az a törvénymódosítás, amit éppen a napokban nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma az országgyűléshez, ez pedig a tankönyv szabályozásnak az ezzel összhangban lévő átalakítását is tartalmazza, hiszen így most már nem lesz szükségünk arra a 2013-as tankönyvtörvényre, ami akkor ugye az állami feladatellátás hátterét teremtette meg, jelentős részét deregulálni, hatályon kívül helyezni van módunk, és a még megmaradó szabályokat, amelyek már lényegében ennek a felállt állami tankönyvellátási rendszernek a keretét adják, ezeket pedig beépítjük a köznevelési törvénybe.
Említette, hogy a most záruló tanév nem hozott komolyabb vagy markáns változásokat, úgymond nyugodt tanévnek mondható, de ugye emlékszem, és talán beszélgettünk is épp a tanévkezdéskor erről, hogy ugye úgy indult a tanév, hogy akkor készült el éppen az új nemzeti alaptanternek a munkaváltozata vagy munkaanyaga, és akkor szeptemberben, ha jól emlékszem, zajlott is erről egy társadalmi vita, azokat a véleményeket interneten vagy egyéb fórumokon érkezett véleményeket be is csatornázták. Azóta viszonylag csend honol e körül. Tart, mondhatjuk, vagy gondolhatjuk azt, hogy tart a kodifikációs munka a nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan?
Így van, a beérkezett észrevitelek alapján zajlik a munkanyagnak az átdolgozása, itt különböző szakértői csoportok bevonásával ezen intenzív munka folyik, de ez ugye érdemben azért nem kellett, hogy az iskola életére, a 170 ezer pedagógus és a 1,2 millió tanuló életére hatást fejtsen ki, mert ez egyenlőre tényleg a jövőre mutató szabályozást előkészítő szakmai előkészületi állapotban van, tehát a tanévet nem befolyásolta.
Ha már változtatásokat és változásokat említünk, azért néhány kisebb horderejű változtatás most is körvonalazódik éppen, hiszen a héten terjesztette a kormány az országgyűlés elé a köznevelésről szóló törvény néhány apró pontot érintő módosítását. Azt olvashatjuk, hogy a módosítások célja a diákok előmenetelének támogatása, plusz nagyobb megbecsülést szeretnének biztosítani az iskola igazgatóknak. Kezdjük talán ez utóbbival. Mit is jelent ez, pótlékokat, vagy egyéb bérkorrekciót?
A nemzeti pedagógus karral tekintettük át többek között az intézményvezetői életpályának az ügyét. ők keresték meg a tárcát, és akkor indult el egy olyan közös gondolkodás, ami végül is abból a hipotézisből indult ki, hogy ha megnézzük az intézményvezetői pályázatokat, évente olyan nagyjából 500 főről beszélünk, akik változnak, cserélnek, más mandátumot, második mandátumot töltenek ki, nagyjából ekkora nagyságrendről beszélünk. Itt azért a megpályázott helyek többsége esetén egy pályázós modell van, ami természetesen, hogy egy intézményvezető...
Nem tülekednek az intézményvezetői posztokért jelenleg?
Így van, ez természetesen, ahol egy vezető jól végzi a munkáját, ott ez egyáltalán nem baj. De összességében azért az látszik, hogy mivel hosszú évek óta nem változtak azok a pótlékok, ösztönzők, amelyek a pedagógus munkán túl egyébként adott esetben egy nagy intézmény vezetésének a szakmai felelősségét jelentik, akkor azért itt azt gondoljuk, hogy érdemes az ösztönzők terén lépni. A törvényjavaslat, amit benyújtottunk, az erre ad kormányrendeleti felhatalmazást, hogy ez ügyben azon a viszonylag megengedő szabályon, ami jelenleg a törvényben van, itt egy részletesebb kormányrendeleti szabályozás.
Ez nyilván egyfajta pótlékrendszert jelent az
iskolai igazgató. Így van, egyrészt egy keresett ösztönzés, tehát itt szeretnénk egy teljesítmény alapú többlet elemet is bevezetni, másrészt pedig intézmény méret függvényében egy kicsit pontosítani. Ugye jelenleg a szabály mondta, hogy az illetmény alap 40-80%-áig adható, de erre nézve egyébként további megkötés a törvényben nincs. Nem is helyes, hogy egyébként a törvényben legyen, hiszen a törvény az nyilván keretszabályokat tartalmaz, de arra nézve egy olyan kormányrendelet, ami azért itt egyfelől szabályokat rögzít, ösztönzési elveket tud rögzíteni, másfelől pedig ehhez többletforrásokat biztosít. Adott esetben egyébként a törvényjavaslat még azt is tartalmazza, hogy adott esetben magasabb érték is megállapítható, mint ez a bizonyos 80%-os keretszabály. Ez azt gondolom, hogy nagyon helyes, itt a következő hetekben a kormány ezzel kapcsolatosan meg tudja hozni a döntést. Ez ügyben egyébként a 2020. évi költségvetési tartalékok rendelkezésre állnak, és 2020. január 1-től bevezethető.
Van itt még egy érdekes pont a beterjesztett módosítási javaslatban, mégpedig az óvodaiskola átmenet megkönnyítésére vonatkozóan. Ugye azt tudjuk, hogy 2015 óta 3 éves kortól már kötelező az óvodába a járás. Mit szolgálna ez a módosítás? Azt olvastam, hogy a óvodába járás nyomon követése mellett egyrészt a feltételrendszert segíteni az óvodából az iskolába való átmenet esetében.
Ugye, a kormányzatnak egy markáns intézkedése volt szerintem, amikor erről a 2015-ös kötelező óvodáztatásról az elhatározása döntés megszületett, hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy az óvoda az, amelyik az iskolai évekre felkészíti a gyerekeket. És ezért meghatározó jelentősége van annak, hogy egy jól sikerült óvodai felkészítés után léphessenek be majd az első osztályba. Különösen igaz ez egyébként az óvoda utolsó évére, ahol
ami már egy iskola előkészítő fázis.
Van, ami egy iskola előkészítő fázis, ami megtámasztja a majdani tanítói munkát. Ezért látta azt a kormányzat aggályosnak, hogy ebben rendkívül eltérő gyakorlatok mutatkoztak Budapest és vidék, kelet és nyugat, észak és dél között, és ezért született rá egy általános szabályozás, hogy 3 évesen már pedig menni kell. Még akkor is, hogyha természetesen akkor is volt ez elől szabály, kivétel, ugye a jegyző adhatott mentességet az óvoda látogatás alól.
De viszonylag úgy tudom, hogy kevesen kérték ezt a fajta mentességet.
Igen, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy amikor viszont ennek a felülvizsgálatát tényleg, hogy milyen a hatása elvégeztük, akkor azért az látszott, hogy van az a kör, aki mentességet sem kér, de az óvodában sem jelent meg. Tehát összességében az adott korosztálynak mintegy a 10%-a az, ezt a törvény indoklásában is rögzítettük, aki egyébként nem kezdte meg 3 évesen, csak a későbbiekben, és egyébként a mentesítési eljárásban sem vett részt. Ezért gondoljuk azt, hogy itt lényegében a meglévő szabálynak egy precízebb végrehajtása és nagyobb odafigyelés kell. Ennek van egy olyan lényegében a lakosság, mondjuk így, hogy területi igazgatását érintő kérdéskör is, hogy ugye a jegyzőre volt bízva ez a mentesítés, abból kiindulva, hogy egy településen lakókról akkor a jegyző tudja megállapítani azokat az életkörülményeket. Ugye jól tudjuk, hogy azért a 21. században élünk, és az állandó lakcím, a bejelentett lakcím adott esetben a valós tartózkodásai azért sokszor egészen eltérő is tud lenni Magyarországon, meg szerintem egész Európában, és ezért vélelmezzük azt, hogy nagyon sok esetben a jegyzők nem biztos, hogy erről a legjobb döntést tudják hozni, pusztán azért, mert, ahogy említettem, a lakosság mobilitása az igen nagy méreteket tud ölteni. Viszont egy olyan rendszerben, ahol tényleg a országos lakcímnyilvántartásból, illetve olyan országos oktatás adatbázisokból, ahol tényleg minden olyan gyereket látunk, aki az óvodában benn van, ott viszont nagyon hamar, sokkal inkább meg lehet találni azokat, akik nem kértek mentesítést, nem jelentek meg az óvodában, nem kezdték meg az óvodai nevelésben való részvételt, ott meg tudjuk őket keresni, illetékes állami szerv ez ügyben el tudjon járni, és nyilván adott esetben, ha ez indokolt, akkor megadja a mentesítést, ez fontos kiemelni, a mentesítés lehetősége most is meg lesz, de ennek az eljárási szabályait pontosítjuk ezzel a rendelkezéssel, úgy gondoljuk, hogy ezzel világosabb kép lesz, ki az, aki megkezdik, ki az, aki mentesítést kap, köztes állapot az nem szerencsés, ahol valahol a homályban történik valami, vagy nem történik semmi. Úgy véljük, hogy ez tovább fogja erősíteni az óvodáztatásnak a hatását, az iskolára való felkészítés hatását. Nagyon hasonló a óvodaiskola átmenet kapcsán is a törvénynek a mostani pontosítása. Ugye itt ugyancsak arról van szó, hogy a meglévő szabályt pontosítottuk, tettük egyértelműbbé, és itt is országos szemléletben, tehát nem intézményvezetői döntések alapján kerül sor mondjuk az óvodába való visszatartásra, hanem egy állami országos áttekintés standardok alapján fogjuk tudni megadni a mentesítést, ahol indokolt, ahol viszont ennek indoka nincs, ott viszont az iskola látogatás megkezdése az markánsabban meg fog majd jelenni.
Ja, módosító javaslat értelmében kivezetnék a magántanulói jogviszonyt, ezt is majd a 2020-21-es tanévtől. Erre miért van szükség, vagy egyáltalán lenne helyett valami más forma, hiszen azért vannak viszonylag nagy számban diákok, akiknek a élethelyzete, státusa indokoltá teszi azt, hogy magántanuló legyen, vagy magántanuló lehetett.
Így van, ezzel maximálisan egyetértünk, és a törvényjavaslat ezen a téren is világos. Ugye a fogalomváltás, illetve a mögöttes szabályozásnak a pontosításáról van szó itt is. Egyéni munkarend kérésére lesz lehetőség az új szabályozás szerint is. Ez az egyéni munkarend azonban talán arra is alkalmas lesz, hogy jó, sokkal egyedibb döntések születhessenek, akár részleges iskolába járásról, és természetesen továbbra is azok az élethelyzetek, amelyek mondjuk akár egészségügyi okokra visszavezethetőek, amikor mondjuk egy külföldön elnyert egyéves ösztöndíj miatt kerül sor a magántanuló helyett az egyéni munkarend kérésére, amikor élsportoló az érintett illető, és emiatt kell az edzések miatt olyan speciális, még egyszer mondom, ma magántanuló, a jövőben pedig egyéni munkarendről döntés hozni a számára, akkor erre meg lesz a mód, de itt is nagyon szeretnénk a rendkívül eltérő intézményi gyakorlatokat egységesíteni. Én figyelemmel kísértem, hogy a sajtóban ennek kapcsán mi minden jelent meg. Ugye megjelent az is, hogy az ilyen illegalitásban működő tanulócsoportokat akarjuk megtámadni. Megjelent az is, hogy az ellen akarunk fellépni, amikor az történik, hogy a nehezen kezelhető gyereket lényegében az intézmény vezető kéri meg a szülőt, hogy inkább vigyék el az iskolából, lényegében eleresztve ezzel az érintett tanulót az iskolából. És szépen hozták azokat a példákat, amik egészségügy, élsport és egyéb indokok. Azt vélemezem, és szerintem aki szintén megtette és végigolvasta a sajtóban az ezzel kapcsolatos kommentárokat, az pontosan látja, hogy itt egy rendkívül eltérő intézményvezetői gyakorlat halmazról beszélhetünk, és az ügyek megítélése egyáltalán nem egyértelmű. Néhol van olyan intézmény, ahol lényegében minden további nélkül azonnal elengedik a gyereket, valahol pedig az intézmény vezető megrögzöttsége miatt nem engedélyezik akkor sem adott esetben ez indokolt. Ezt szeretnénk egy új rendszerbe terelni, egységes standardok alapján vizsgálni azt, hogy mi indokolt, mi nem indokolt, és a tanuló érdekét szem előtt tartva minden olyan helyzetben, amikor alátámasztható, hogy az élethelyzetből, sajátosságból fakadóan szükséges az egyéni munkarend biztosítása, akkor ebben a rendszerben is erre lesz mód, tehát ezt nem törli el a kormányzat, de szeretnénk ebben rendet vágni, és azt gondolom, hogy ez pontosan a sajtóban megjelent sokféle kommentár alapján tökéletes indokolt is volt.
Ja, a köznevelési törvény most parlament elé került, néhány módosításáról beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy ezek azért apró pontokat érintő módosítások a törvénnyel kapcsolatosan. Mindenesetre a pedagógusok szakszervezete éppen a napokban mégis aggályokat fogalmazott meg mindezzel kapcsolatosan, mondván, hogy a kormány voltaképpen felrúgta az idén tavasszal kötött stratégiai megállapodást, mert hogy egyeztetés nélkül került mindez a parlament elé, és ők csak az országgyűlés honlapján olvashatták ezeket a módosító javaslatokat. Valóban nincs közös platform vagy egyeztetés?
Ugye a törvényjavaslatnak az előkészítése az már tavaly ősszel elindult, és azóta azért valaki figyelemmel kísérte ezt, meg a közös sajtónyilatkozatokat is adott esetben, akkor jól látható módon tucatnyi egyeztetésre került sor, egyébként szakszervezetekkel is.
Tárgyalásokat is folytattunk.
Így van. Voltak olyan elemei a törvényjavaslatnak, amelyek az előkészítés egy fázisában benne voltak, pedagógus óraszámokkal kapcsolatos munkajogi szabályok, de ezeket az egyeztetéseket egyszerűen nem zártuk le, és emiatt később időpontban kell és fogunk is visszatérni ezekre a tartalmi elemekre, és természetesen tovább fogunk tárgyalni a köznevelési érdekegyeztető tanács keretében is, és a szakszervezetekkel egyébként is, hiszen kötöttünk egy stratégiai megállapodást a PS-szel, ez a köznevelés ügyeinek a közös megoldására szorítkozik. Én teljesen természetesnek tartom, hogy egy tárgyalási...
És akkor nem tekintik úgy, hogy felrúgták volna ezt a megállapodást, mint ahogy a szakszervezet vezetője ezt apostrofálta?
Néha a szakszervezet is erősebben fogalmaz egy tárgyalási folyamat során, ahol néha azonos, néha meg eltérő érdekeket képviselünk. Vannak olyan pillanatok, amikor egy kicsit talán összefeszülősebb a hangulat, valamikor pedig nagyobb az egyetértés. Az, hogy most az őszi tárgyalások előtt a pedagógusok szakszervezete egy kicsit erősebb hangot ütött meg, és azt nehezményezte, hogy egyes ügyekben miért nem lépett a kormányzat. Ez teljesen érthető az ő részükről, de azt is kifejezték, és fontos ezt is látni, azt gondolom a sorok között olvasva, hogy a tárgyalásokat továbbra is folytatni fogják, miközben egyébként akciókkal készülnek majd a kormány figyelmét ősztől, felhívni igen, egyes igen. ügyekre az ősszel. Ez, ahogy szokták mondani, Isten hozott minket a mindennapi életben, így fog történni, mi a tárgyalásokra továbbra is nyitottak vagyunk, és vannak olyan közös ügyeink, amelyeket meg kell oldjunk. Van olyan, amit megoldottunk most ezzel a törvényjavaslattal, és lesznek olyanok, amelyeket pedig a következő hónapokban fogunk majd megoldani. Vannak egyébként olyan elemek a törvényjavaslatban, például a bérgarancia alapról szóló rögtön az első paragrafus, ez is egy olyan ügy volt, ritkán fordul elő ilyen, de van néha olyan magánintézmény, amely úgy szűnik meg, hogy egyébként a pedagógusok bére beragad, mert az a fenntartó, amelyik éppen csődbe ment vagy megszűnt, az adósa marad a kollégáknak. Például ez a törvényjavaslat megteremti annak a lehetőséget, hogy ilyen esetekben egy állami bérgarancia alapból az érintetteknek a bére kifizetésre kerüljön. Ezt az intézkedést többször egyeztettük, pontosan ismerték, nagyon egyetértettek vele, és nagyon köszönték, hogy ezt a kormány rendezi. Ugye egy nagyon ritka esetről van szó, de mégis ez például egy ilyen lépés. Egyetértettünk abban is, hogy az óraadás esetén eddig ugye 10 órát engedett a törvény, amit egy óraadó tarthat, ennek a kereteit bővítsük, 14 órára növeljük. Ez nyilván egy megengedő szabály, minden óraadó természetesen a megbízóval egyezteti azt, hogy 4, 6, 8 vagy hány órában óraadó. Ennek az egésznek lényegében az csak a megkötője, hogy egy bizonyos óraszám felett már azért alkalmazni kelljen, és ne óraadóként kelljen foglalkoztatni a kollégát, de ebben sem volt köztünk akkor nagy vita. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen pont, ami teljesen ismert volt a szakszervezet előtt is.
Tegyünk azért egy kis kitérőt még a pedagógusok helyzetével kapcsolatosan, bár ez inkább tanévkezdéskor szokott előkerülni, a pedagógus létszám és pedagógus utánpótlás kérdése, de talán érdemes most is erről beszélni, hiszen az adatokból azért az derül ki, hogy többen jelentkeztek pedagógus képzésre, mint a korábbi években. Az idei adatot én nem nagyon láttam, de emlékszem, hogy tavaly 25-30%-os volt ez a bővülés. Tehát ezen az oldalon ugye biztosítottnak látszik az utánpótlás, és hát ugye vannak különböző ösztöndi rendszerek, például a Klebersberg ösztöndi is, ami segíti azt, hogy egyre többen, és például hiány szakmában vagy hiány szakterületeken válasszák a pedagógus képzést. Ugyanakkor a másik oldalon viszont azt látjuk, vagy arról találhatunk adatokat, hogy a pedagógus korfa, ahogy ezt szokták nevezni, nem feltétlenül kedvező, mert hogy elég sokan vannak a nyugdíjkorhatár előtt álló pedagógusok. Kell aggódnunk pedagógus létszámot tekintve?
Ezt mondhatjuk, hogy egy összeurópai probléma, az egész OECD környezetre igaz egyébként a pedagógus társadalmaknak a korosabbá válása. Nyilván most az átlagos korról beszélünk. Ennek nagyon számos oka van. Bizonyos értelemben talán azt is mondhatnánk, hogy egy kicsit a világ változik ahhoz képest, amit a pedagógus hivatás képvisel. Hiszen a pedagógus hivatás az nagyon sok esetben azt jelenti, hogy az ember egy fix életpályára készül fel, ugye a magyar kormány is egy életpályában gondolkodott, amikor bevezette az ezzel kapcsolatos szabályozást, bérelemeket, minősítést, és ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy egy bizonyos iskolában akár évtizedekig ugyanazt a két tantárgyat tanítja valaki. Ez nagyon komoly elhivatottság kell, szoktuk mondani, és így is gondolom, hogy ez az egyik legszebb hivatás. De azt is látjuk, hogy a mai fiatalság nagyon sok esetben pont a flexibilitás, a határok átjárása, a teljesen más típusú munkavállalásban gondolkodik, és nagyon nehéz ehhez illeszkedést megtalálni. Tehát nem egy magyar problémáról van szó, és azt gondolom, hogy a bérezéssel kapcsolatos kérdésekre sem szabad leszűkíteni ezt a kérdéskört, mert Németországban ugyanígy a korosodás és a fiatalok megtartásának a problémája fennáll. Csak Baden-Württembergben több ezer üres pedagógus állásról írt nem olyan régen a Spiegel. Nem magyar sajátosságról van szó, tehát egy strukturális ügy, amit kezelnünk kell. A magyar kormánynak erre nézve megvannak az intézkedései, és valóban ezek a beiskolázás terén nagyon sikeresek voltak az elmúlt időszakban, és ez egy nagyon jó hír egyébként, hogy Magyarországon nem az a helyzet, mint számos nyugat-európai országban, ahol már eleve pedagógusnak nem jelentkeznek a felsőoktatásban, nálunk még sok fiatal gondolja úgy, ugye az egyik legnépszerűbb képzési területről van szó, hogy óvodapedagógusnak, tanítónak vagy tanárnak menni van értelme. És ilyen értelemben a kimeneti számaink is, tehát a diplomák szerzők száma is azért éves szinten a 6000 fő környékén megvan. Ez képes arra, hogy biztosítsa a nyugdíjba menőknek a helyét. Országosan egyébként azt tudjuk mondani, hogy a 170 ezer fő körüli pedagógus létszám az elmúlt években stabilan megvan, sőt 2010-hez képest, akkor 164 ezer fő volt a kis statisztika szerint, még nőtt is a pedagógusok létszáma. Hozzátéve persze, hogy ebben benne van például az a szakszolgálati állomány, amely 2010 előtt ugye egyénileg felvállalt önkormányzati fenntartási vagy megyei feladatként jelenhetett meg, csak mondom by the way, hogy 2010-ben 5700 gyógypedagógus végzettségű kollega dolgozott bent a rendszerben állami egyház és magánfenntartásban. Idén 2018-as statisztika szerint pedig ebben a tanévben elértük a csaknem 10 000 főt. Tehát van például itt is egy jelentős gyógypedagógus állománybővülés. De összességében, tehát a pedagógus létszám stagnált, illetve kismértékben nőtt az elmúlt években.
És időközben a gyerek létszám viszont csökkent.
És 4,5 millió gyerek. Ez természetesen felhívja arra is a figyelmet, hogy strukturálisan, ezen persze érdemes elgondolkozni, strukturálisan az osztálylétszámok, az iskolák elaprózottsága, stb. Az így akkor pont jó megfelelő-e, de erre ugye az egyik válaszunk az az, hogy a magyar kormány az ugye elkötelezett egyrészt a kistelepülési iskolák fenntartásában, illetve azáltal, hogy nem egy tisztán állami intézmény fenntartói rendszer van, hanem Magyarországon egyházak, illetve magánfenntartók is szabadon működhetnek. Ez ugye megint csak egy olyan körülmény, amit hála Istennek hozzá kell tenni, a rendszerváltás után az oktatás, illetve a tanszabadság egyik vívmányának tekintünk, és ennek megfelelően itt bizony jobban előfordul az, hogy elaprózott struktúrák jönnek létre, és mondjuk egy kisvárosban, ahol egy tisztán állami rendszerben egyébként egy iskolával meg lehetne oldani, ott három iskola működik, mert két nagyobb felekezet mondjuk működtet egy iskolát, és az államnak is van intézményfenntartási kötelezettsége a lakosság mérete szerint. Igen, akkor ilyen esetekben előfordulhat, hogy ez több pedagógussal és több épületben látható el, de tegyük rögtön hozzá, ez bizonyos értelemben egy iskola választási szabadság, egy olyan vívmány, amely egyébként éppen 30 éve, most, hogy a szabadság koncert előtt vagyunk ugye két nappal, ezért küzdöttek az apáink, hogy ez így lehessen.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik utána. Itt folytatjuk a beszélgetést.